Istennek szent igéje, amelynek alapján szólni kívánok hozzátok a mai alkalommal, megtalálható az imént felolvasott ige szakaszban, itt pedig a 9. és 10. versekben. Azért igyekezünk is, hogy akár itt lakunk, akár elköltözünk, néki kedvesek legyünk. Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt, hogy kiki megjutalmaztassék aszerint, amiket a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Foglaljon helyet a gyülekedet. Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekedetet. Kedves testvéreim, az elmúlt Isten tiszteleti alkalom egyikén küldetésünk lényegéről szóltam, továbbá a küldetésünknek azokról az akadályairól, amelyek egyrészt a közösségi életet érintik, másrészt pedig egyéni életünket, tehát személyes bizonyságtételünket érintik. Itt szeretnék néhány momentumra emlékeztetni ebből, tehát ami a közösségünket érinti, tehát a gyülekezetek helyzetét, állapotát, tehát vannak történelem során kialakult, szinte szokássá vált Isten tiszteleti formák, amelyekben nincs igazán különösebb szerepe a gyülekezetnek, hanem a lelki pásztorra vár csupán a bizonyság tétel, az ige hirdetés, az evangélium hirdetése, aztán a gyülekezet maga pedig csupán hallgatóság. Ilyen jól ismerjük ezt a szituációt, ezzel gyakran találkoztunk korábban is. Aztán vannak helyzetek, amelyekben maga a gyülekezet nagyon bensőséges, de bezárkózottá válik, tehát nem Jézus parancsának engedelmeskedik abban a tekintetben, ugye Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy menjetek el, szélesebb világra, hirdessétek az evangéliumot, tegyetek tanítványokkal minden népeket. Nos, persze a történelem során gyakran megtapasztalhattuk azt az isteni megoldást, amikor is a jeruzsálemi gyülekezettel szemben például üldöztetést támasztott, és szétszéledve az ott élő kereszténység szinte az egész korabeli világot, az egész római birodalmat bejárta, és hihetetlenül rövid idő alatt elterjedt az evangélium. Aztán az egyéni akadályaink, a bizonyságtételünk egyéni akadályai közt pedig, hát ott van az, ami hát így nevezhetünk, hogy az alkalmatlanságunk érzése, különösképpen életünknek abban az időszakában, amikor még hát új keresztények lévén nincsenek különösebb hát hitbéli ismereteink, és éppen ezért készek vagyunk megtorpanni, és ebben a megtorpanásban hát sok alkalmat vagy sok lehetőséget elszalasztunk, amiben bizonyságot tehettünk volna. Aztán ott van az a szituáció, amikor éppen arra hivatkozva, hogy kevésbé ismerjük még az írásokat, nem tudunk megfelelni azon embertársainknak, akik esetleg belünk talán vitát kezdeményeznek, és hát egy megnyugtatásképpen elmondtam, hogy hát tulajdonképpen nekünk arról kell bizonyságot tenni, amit megtapasztaltunk. Arra pedig a kérdésekre, amit feltesznek nekünk, nem a mi bölcsességünkből kell, hogy válaszoljunk, hanem valamiképpen oda kell fordítani a magunk figyelmét és érdeklődő embertársunk figyelmét a Szentírásra, mert a Szentírásból kapunk igazán feleleteket. Aztán lehetnek, vagy lehetnek olyan szituációk, amikor hát távolinak éreztük magunktól Isten kegyelmét, vagy Jézus személyét. Nos, ebben tulajdonképpen hát az a dolog rejlett a háttérben, hogy amikor meglanyhul az ima életünk, vagy amikor kevésbé élünk az Isten igével, akkor támad ilyenfajta érzésünk, de ahogy az ige hirdetésnek az alapigéből érthetjük akkor, hát azt mondja az ige, hogy félretéve minden akadályt, hogy a zsidókhoz írt levélből, a 12. rész első, második versét, félretéve minden akadályt, kitartással fussátok meg az előttetek lévő küzdőtért, tehát nézve a hitnek fejdelmére, tudni illik, ezt megelőzően, hogy az előző fejezet felsorolja a hitnek azokat a hőseit, akik bátorsággal éltek az Isten igével, és rendkívüli dolgok történtek velük, vagy rendkívüli dolgokat vittek véghez. Most erre azért emlékeztettem, mert a mai alkalommal a hitünknek a hivatkozási alapjáról szeretnék bővebben szólni. A küldetésünknek a hivatkozási alapjait adja elénk itt a Szentírásból, a felolvasott igében található isteni üzenet. Pál apostol egyértelműen azt mondja, hogy hát azért igyekszünk is, hogy akár itt lakunk, akár elköltözünk, néki kedvesek legyünk. Tehát megelőzően történt valami hatalmas dolog az életünkben. És ez a hatalmas dolog egy olyan belső változás, amelyben lelki értelemben átkerültünk egy más típusú erőtérbe, mint amiben korábban voltunk. A korábbi erőtér ennek a világnak az erőtere, amely tele van szégyennel, tele van félelemmel, félelmek garmadájával, tele van különböző emberi szándékokkal, akadályokkal, amelyek akár kívülről jönnek, vagy akár belülről fakadnak, és hát ebből kilábalni a magunk erejéből nem tudunk, és amíg abban a szituációban vagyunk, amíg abban élünk, tehát amíg abban az erőtérben élünk, addig nem kész számunkra, és nincs lehetőség számunkra arra nézve, hogy eredményes tanúi lehessünk Jézus Krisztusnak. Tehát azután, miután megtörtént bennünk ez a belső fordulat, akkor kezdünk el alkalmassá válni, és akkor kezdjük el megtapasztalni a vele való járásnak minden áldásait. Pál egy pillanatra felvillantja a távoli jövendőt, tudnélik azt az időpontot, amikor majd mindenkinek ezen a világon, kereszténynek, de a világ minden emberének, minden lakójának, múltban, vagy akár ha a teret, időt nézzük, tehát meg kell állni majd Jézus színe előtt. De addig is mi az, amire oda kell figyelnünk? Melyik az a hivatkozási alap, ami számunkra nem csak egyszerűen felhatalmazást jelent, hanem ugyanakkor erőforrás megtapasztalását is, ami Pál apostolnak is a hajtó ereje, tehát a motiváció. Amikor említettem a kellő motiváció hiányát is. Nos, mi volt Pál apostol számára a legfőbb motiváló tényező, ami őt ösztökélte, ami által csontjaiba rekesztett tüszként úgy hatott benne, hogy nem tudta nem cselekedni azt, amit az Úr várt tőle. Azt mondja, mert a Krisztus szerelme szorogat minket. A Krisztus szerelme szorogat minket. Itt egy érdekes hasonlatot használ ezt követően, egy megszentelt logikának is nevezhetjük ezt, mert azt mondja Pál, hogy úgy vélekedvén, hogyha egy meghalt mindenkiért, már mint Jézus Krisztus. Tehát Jézus meghalt mindenkiért. Ebben hatalmas üzenet van, mert emberek, legyenek akár mekkora hősök, vagy legyenek akármilyen neves és tiszteletre méltó mártirok a történelem során, vagy a jelenben, vagy a jövendőben, de ember meghalni mindenkiért nem tud. A megváltó isteni kegyelem olyan, amit gyarló ember nem tud valamiképpen áthárítani másokra is. Ezt Jézus tudta megtenni. Jézus meghalt mindenkért. Ez pedig, hogy ő meghalt mindenkért, testvéreim, azt jelenti, hogy történt egy hatalmas esemény ebben a világban, amelyről még nagyon sokan nem tudnak, vagy az emberiség többsége nem tud. Isten kinyújtotta az ő béke jobbját felé. Elvégezte hatalmasan a megváltást abban az eseményben, amelyet mi Jézus Krisztus kereszthalálának egyszeri és tökéletes áldozatának nevezünk, aztán Jézus feltámasztva a halálból, nem csak számára, hanem számunkra is egy új élethelyzetet teremt. Jézus meghalt mindenkiért. Idősebbek talán hallhattak olyan eseményekről a világháború után, vagy a háborút követően, amikor sok esetben koncepciós perek nyomán embereket vád alá helyeztek, és kénytelenek voltak bujkálásra adni a fejüket. Számos olyan esemény történt ebben az országban is, konkrét események, tehát konkrét dolgok, történések, amikor valakit a család tagjai közül, akinek halálos ítélet lebegett a feje felett, hát elrejtve tartogattak otthon. Valahol hátul a pészerben vagy valamelyik épület zugban oda hordták néki rendszeresen az élelmet, ott élt állandó félelmek és rettegések közepette. Míg nem évtized múltán kiderült, hogy hiszen amnestiát kapott, elhárult már felőle a halálos veszedelem, elrendeződött minden, és ő ennek ellenére félelmek közt vergődve élte a maga esztendeit. Hát így van a világ is, testvéreim. Így vannak mindazok, akik még nem ismerték meg Istennek Krisztusban való kegyelmét. Félelmekben élnek, szégyenben élnek, nyomorúságban, bajban, rossz lelkiismerette, mert nem tudnak róla, hogy kegyelmet nyertek, hogy itt van, beragyogott ebbe világba a kegyelem, és ez a kegyelem ma is hat. Ma is működik ez a kegyelem. Pál apostol így fogalmazza, hogy hát egy meghalt mindenkiért. Ez az egy, az egyetlen Jézus, aki mindenkiért meghalt. És ezzel tulajdonképpen az következett be, hogy mind azok, akik Jézus kereszthalálát elismerték, akikre kiterjedt, akik tudomásul vették. Bizonyos értelemben ők is meghaltak. Korábbi életük az a múltba ment. Többé nem nyomasztja őket. Én magam is átéltem ezt a fajta életérzést 20 éves koromban. Valami hihetetlen dolognak tűnt, szinte másodperc alatt, vagy másodperc töredéke alatt, de lepergett előttem az egész addigi rövid kis életem. Minden és minden eseménye, szinte mint a villám fénynél, amikor éles kontúrokban meglátszik minden. Szokták mondani, többektől hallottam, hogy rendszerint ilyesmi akkor szokott megtörténni az emberrel, amikor a halál a küszöbén van. Nos, való igaz, tényleg. Az ember halálának a küszöbén. Az ember megérzi, vagy átéli ezt a kegyelmi csodát. Van, aki így, ilyen szemléletesen, ilyen érzékelhető módon, vagy van, aki talán nem ilyen módon, hanem lassabban megy végbe benne ez a belső lelki változás. Pál apostol erre utal, amikor azt mondja, hogy hát ti is meghaltatok. De Jézus feltámadt. Isten feltámasztotta Jézust a halálba. És ezzel az ő feltámadásával számotokra is új élet lehetőség kezdődött el. Így mondja tovább, hogy a régiek elmúltak, ima újjá lett minden. Szóval, aki a Krisztusban van, új teremtés az. Különböző vallásrendszerek vagy ősi vallások leírásaiban gyakran találkozunk valami hasonlókkal, de rendszerint valamilyen mitológikus formában vagy filozófikus módon állnak rendelkezésünkre ezek a fajta kijelentések, és valami más dimenziókba helyezik azokat a történéseket, amelyek úgymond végbe mentek a világban ősidők óta, és ezek az ősidőkben, vagy azóta végbe ment folyamatok, valamiképpen az ember számára elérhetetlenek, ugyan tudunk róluk, de csak a tudásunkkal, az eszünkkel tudunk belőle felfogni valamit. De a Krisztus eseményben épp az a csoda, hogy a történelembe jött el. Nem valami más dimenzióban létezik az ő hatalmának az ereje, ott is, de a történelemben is. A történelmi Krisztus az, akin keresztül a tanítványok megtapasztalták közvetlen módon az Istennek szeretetét, és a pünkösd ünnepében a Szentlélek kitöltetése alkalmával is valamiképpen ez a megtapasztalás történt, és ez történik újra és újra, valahányszor valaki megtapasztalja Istennek ezt a kegyelmét, hogy igen, ime újjá lett minden. A múltkor elmondtam, hogy ebből az új élethelyzetből nő ki minden további. Elmúlik minden, ami korábban hiába valóság volt, és valami új kezdődik el. És ez az új nem emberek által megy végbe. Tehát nem olyan dolog történik velünk, hogy hát jobb belátásra jutunk csupán, ahogy sokan úgy vannak, gondoljam, sokan tapasztalták, hogy tehát mi is voltunk úgy, hogy voltak időszakok, különösen ugye esztendők végén, szilveszter, megelőzően vannak sokszor olyan időszakok emberek életében, amikor elhatározzák, hogy na, értékelve az életüket azt mondják, hogy na most elhagyom ezeket vagy azokat a szokásaimat, és új életet kezdek, vagy legalábbis másként kezdem el csinálni a dolgaimat. Aztán idővel, nem kell neki hosszú idő, esztendő leforgása se kell, de ott találja magát a korábbi nyomorúságaiban, a korábbi életvitelének a vergődéseiben. Tehát addig, amíg ez meg nem történik, addig az ember nem tud igazán magával mit kezdeni, addig nem működik benne az isteni kegyelem, amíg nincs meg ez a fajta új élete. Nem véletlen, mondja Pál apostol, ugyancsak a korintusiaknak az első levélben, amiről a múltkor is szóltam már, vagy a galatáknak, amikor azt mondja nekik, hogy hát nem érkeztem közétek másról szólni, hanem Jézus Krisztusról, mint megfeszítettről. Pál apostol érdekes módon nem ószövetségi történetekkel traktálja hallgatóságát. Hát ez hát furcsa is lehetett volna, gondoljunk csak bele, főleg Európában, vagy Kis-Ázsia különböző területein, ahol hát olyan kultúrkörökben a zsidó vallás ismeretlen volt. Hát mit kezdhettek volna az ószövetséggel, mit kezdhettek volna azokkal a szent iratokkal, hiszen más kultúrkörökben is vannak ahhoz hasonló szent iratok. Hanem Jézus a megfeszített, Jézus prédikálja Pál apostol. És annak nyomán, annak az igehirdetésnek a nyomán történik meg, megmagyarázhatatlan módon valamely változás az emberben. Az újjászületés, vagy megtérésnek nevezik, vagy felülről születésnek is lehet nevezni. Vagy belső lelki hatalomváltásnak, uralomváltásnak, vagy megvilágosodásnak, mindegy, minek nevez, de egy olyan új élethelyzet áll elő, amelyben már működik az isteni kegyelem. Testvéreim, amíg az apostolok bár Jézus társaságában jártak, keltek, Jézus minden hát, tevékenységét megtapasztalták, megismerték az ő életvitelét, ima életét, megismerték az ő csodáit, de egészen addig érdemben cselekedni nem tudtak, amíg az Isten lelke ki nem töltetett rájuk. Addig csak arra voltak képesek, hogy a legsötétebb pillanatokban megtagadják, vagy elárulják, vagy hátat fordítsanak neki, és gyává megfutamodjanak. Isten kegyelme nélkül, a lélek jelenléte nélkül, testvéreim, nem működnek igazán a dolgok. Tehát mindaz, ami történik, a lényege az, a régiek elmúltak, és újjá lett minden. Mindez pedig Istentől van. Ez nagyon fontos kitétel itt az apostol részéről, mert különösképpen mai korunkban sokféle fajta megoldásokat, netán akár önmegváltó módszereket kitalálnak az emberek, vagy nem kell kitalálni őket, mert ősidők óta a különböző kultúrköreiben a világnak léteznek. De a jellemző rájuk az, hogy rendszerint nem Istenből fakadnak, legalábbis közvetlen módon, hanem inkább az emberben elrejtett képességektől, készségektől, valamilyen rejtett tulajdonságoktól, amelyek benne lappanganak az emberben, ott vannak a lélek mélyén, elő lehet őket hívni valamilyen szinten, el egészen különféle másokat elkápráztató csodatévő erők felmutatásáig. Hát az emberben is rejlenek olyan képességek, amelyek ámulatba ejthetnek, de nem megváltó képességeket. Jézus maga is felmutatta ezeket az emberben fellelhető képességet vagy készségeket, hiszen a tanítványainak is azt mondja, hogy ti is ilyen hatalmas dolgokat fogtok cselekedni. Jézus tudott gyógyítani közelről, távolról, a betegségek, gyengeségek, emberi gyarlóságok, nyomorúságok, mindenféle bálfaját ismerte és gyógyítani tudta. Nem véletlen, hogy le vannak ezek a csodák írva az újszövetségben, mert ezáltal bizonyságot tesznek, Jézus személyre hívják fel a figyelmet. Mondjuk egy keleti jóginak vagy a keleti vallás követőinek azt mondják, jó, tudom, van nálatok is olyan képesség, ami a ti lelki meditációtokból következik, amikor a lelki minőségetek elér egy bizonyos szintet, akkor képesek vagytok csodatévő erőket mozgósítani és felmutatni. Azám, de óriási a különbség, mert az ember megreked rendszerint azoknál a képességeknél. Önmutogatóvá válik. Gátat vet a maga lelki fejlődése elé, amikor elégszik valamilyen kis csodákba. De Jézusban ott vannak ezek a csodák, ez a csodatévő erős hatalom, isteni módon. Isteni módon. Benne ott van a teljessége mindannak, ami az ember számára lehetséges. De ugye, amíg az ember számára a bűn elrontotta, és az ember számára óriási erőfeszítéseket kell tenni, hogy valamit megpróbáljon visszahozni belőle, Jézus számára erre nem volt szükség. Mert az ő tökéletes tisztasága, szentsége magában hordozta azt a lelki minőséget, amely lelki minőség nyomán csodák bontakoztak ki. És mégis az ő történetének a csúcsa a kereszt halál. És éppen ebből következően, a helyettes áldozatból következően az ember számára az az új élet adatott és az az új élet adatik, amiről itt szó van. És Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot. Ahogy az előbb is említettem, Isten megbékélt a világgal Jézus által. Most ebből következik a mi feladatunk, hogy hirdessük embertársainknak. Hisz embertársaink azt gondolják, hogy megváltatlan világban él. Való igaz, a külső jelek, az események, amelyek közelről vagy távolról körülvesznek bennünket, mintha azt látszanának igazolni, hogy ez a világ hanyatlóban van, és ez a világ ítéletre ítéltetett, és nincs az az erő vagy hatalom, amely megmenteni, vagy meg tudná menteni ezt a világot, vagy benne az emberiséget, hiszen úgy elhatalmasodott a bűn, olyan erők munkálkodnak, amely erőket megfékezni emberileg nem lehet. A gonosznak, a sátánnak a hatalma oly iszonyú nagynak mutatkozik, de az apostol azt mondja, hogy hát Isten ezt a világot megváltotta. Megváltott világban élünk. Merjük hirdetni. Merjük félretenni az akadályainkat. Mert Isten nem nekünk tulajdonította a bűnt, amit nekünk kellett volna tulajdonítani, amit mi vittünk véghez, ami a mi gyengeségeinkből származik, nemzedékek óta ránk rakódik, vagy a saját kis rövid életünkben is még teszünk rá, de Isten az, aki Jézusban megváltott. Mert őt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. A végső érv pedig, testvéreim, az, amit már bevezetőben érintettem, hogy nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt. De addig ránk bizatott az evangélium hirdetés. Addig számunkra rendelkezésre áll az a csodálatos motiváció, Krisztus szeretet. Sokan nem is gondolják, hogy mennyire éhezi a világ az evangélium. Keresnek megoldásokat, de hogyha a megoldásokat nem találják meg sokan, vagy a megoldásokat már a végére jutnak, és a végére oda találnak Jézushoz, nála megtalálják a megoldást. Mindnyájunknak meg kell jelennünk ő színe előtt, Jézus Krisztus színe előtt. Hát néki adatott az ítélet. Szeretném felidézni azt az élményemet, többször elmondtam már, mert ide kívánkozik tulajdonképpen ehhez. Nekem szívügyem tulajdonképpen az, hogy valamiképpen, tehát különböző vallásrendszerek között, hát találni valamilyen kapcsolódási pontokat. Szüksége van az emberiségnek egy világetoszra. Hiszen kézzel foghatóan minden vallási rendszerben ott vannak azok a momentumok, és ott vannak azok a részletek, amelynek alapján bizonyos értelemben közös nevezőre lehetne jönni, és mivel mi hisszük Jézus Krisztusnak az istenségét, és hisszük az ő hatalmát, hát nekünk nem kell kétségbe vonnunk azt a lehetőséget, hogy ő ne találná meg az utat mások felé is. Mi emberek állítunk, vagy állítottunk akadályokat sokszor. 1967-ben volt egy érdekes konferencia Libanonban, Beirutban. Amikor is összehívták, amikor elhatározták ezt, tehát erről volt szó, hogy különböző vallásrendszerek képviselőit összehívják egy konferenciát. Akkor abban az időben, a 60-as, 70-es évek táján valami óriási lelki közeledés, egy spontán lelki közeledés volt egymáshoz a különböző vallásrendszerek között. Libanon akkor abban az időben annak a térségnek, tehát ott Kis-Ázsiának a Svájca volt. Teljes békességben éltek egymással a különböző vallásokat követő ember. Nem voltak villongások, nem voltak egymás közti viták. A legideálisabb helyzet volt az Isten által rendelt történelmi helyzet arra, hogy el lehetett volna kerülni azt követő mindenféle fajta háborút akkor, de ugye közbeszólnak a különböző háttérhatalmi rendszerek, akiknek inkább az az érdekük, ma is az az érdekük, jó, ha erre oda figyel az ember, hogy a különböző vallásrendszereket egymásnak feszítse. Na és az ottani keresztény küldöttség, amikor következett, tehát a konferenciának az a része, csodálkozva tapasztalták, hogy hát a csodálat, hol vannak a muszlimok. Megkérdezték az ottani külügyminisztert, meg az akkori ENSZ főtitkárt is, és az ottani külügyminiszter azt mondta, tehát a libanoni külügyminiszter, hogy hát Charles Maliknak hívták az illetőt, azt mondta, hogy hát úgy gondoltuk, hogy közben hát átszerveztük itt a dolgokat, hogy hát mégse lesz olyan forma ez a konferencia, tehát nem jön össze a két társaság, hanem hát külön tartjuk, mindenki elmondja a magáét a maga köreiben, aztán kész. Tehát megtorpedozták ezt az Isten által rendelt lehetőséget. Akkor inkább valami más megoldásokat kerestek. Hát milyen megoldások lettek? Ismerjük, idősebbek különösképpen ismerik azokat az eseményeket, amik aztán ezt az időszakot követően végbe mentek. Libanon harci övezetté vált, de ez az egész térség harci övezetté vált. Egymást követték a háborúk, a villongások. Minden háborút el lehetett volna kerülni, amikor néhány esztendővel ezelőtt keleti államban jártam, Iránban jártam, és különös isteni kegyelem kapcsán eljuthattunk oda néhány barátommal, Kómban, az ottani központban, tehát az ottani vallási központban. Valami hallatlan szeretettel fogadtak bennünket. És beszélgettünk, és természetesen szóba került ugye Jézus személye, egyébként minden beszélgetésnél szóba kerül Jézus személye. És úgy magamban azt állapítottam meg, hogy hát hiszen itt Jézus tisztelete több, mint a keresztény világban Jézus imádata. És éppen ez volt egy olyan hivatkozási pont, ez az ige, hogy nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk majd Jézus Krisztus színe előtt. És ezzel is köszöntünk el egymást, hogy szeretnünk el egymást. Ugyanaz előtt, az ítélő bíró előtt kell megállnunk. Jó, dogmatikai tanításokban vannak óriási különbségek, de testvéreim, ne felejtsük el, hogy vannak dolgok, amelyek ránk tartoznak, és vannak dolgok, amelyek Istenre tartoznak, amelyet Isten szent lelke végez el. Az, hogy valaki Jézust Istennek tudja vallani, az egy különös kegyelem, és erre a kegyelemre bárki eljuthat, hát előtte nincs akadály. De Jézus hatalma megmutatkozott ott is, és megmutatkozott. Ugyanaz előtt, az ítélő bíró előtt kell megállni, és csak úgy tudunk megállni, hogyha szeretjük egymást is, próbáljuk keresni az összhangot, és nem mi akarunk megtéríteni másokat, vagy nem ők minket, hanem Istenre bízzuk azt. Testvéreim, ugye nem emberek térítettek meg benneteket, vagy bennünket is. Én is ezt mondhatom el. Emberek, mint Isten eszközei, csodálatos módon hozzájárulhattak ahhoz, hogy Krisztus közelbe kerültünk, de ahogy itt az igében is írva van, egy Pál apostol is mond, hogy hát mindez pedig Istentől van. Az új élet, a belőle fakadó további áldásos életet nem emberi fejlemény, hanem Istentől van. Hát ha ezt komolyan vesszük, akkor nem kell nekünk aggodalmaskodnunk afelől, hogy ő nem tudja kifejteni a hatását másoknak a lelkében, másoknak az életében is. Ő az, aki megigazít most is, akinek hatalma van ma is megnyitni a lelkeket. Vegyük észre azokat a hatásokat, amelyek vannak ebben a világban, amelyet kész akarva munkálnak ebben a világban. Azt az ördögi hatalmi, vagy nagyhatalmi, vagy háttérhatalmi törekvést, vagy törekvéseket, amelyek sátáni módon az emberiségre törnek, holott egy megváltott világban élünk, ahol nem hivatott más dominálni igazán, mint az isteni kegyelem. Sokan azt gondolják, e világ önmagukat istenítő hatalmasai, hogy ők az urai mindennek, és ők válnak uraivá mindennek. Hogy ők formálják a történelmet. Igen, formálják. Nagyon jól látjuk, tudjuk, hogyan formálják. Milyen válsághelyzeteket teremtenek, milyen háborúkat robbantanak ki évente. Igen, ők úgy formálják, úgy akarják formálni. De háborúkkal formálni, testvéreim, a jövendőt a legeszeveszettebb dolog, és egyáltalán nem isteni megoldás. Az Isten megoldása ez. Ez a tény, hogy ő kegyelmet szerzett ennek a világnak. Mi pedig arra hivatottak vagyunk, hogy ezt a kegyelmet hirdessük, és legyünk nyugodtak afelől, hogyha mi hitelesen a másik embertársunkat szeretve hirdetjük ezt a kegyelmet, és elutasítjuk a gonosznak minden hatalmát, akkor fog történni, és akkor fog valóban megújulni nem csak egy-egy család, vagy egy-egy kisebb, vagy nagyobb közösség, egy-egy nemzet, hanem a világnak azok a térségei, amelyek ma még sötétségben és a bűn hatalma alatt vergődnek. Mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt. Ezt nem kerülheti ki senki, legyen akármilyen vallású, vagy legyen vallástalan, legyen akármilyen társadalmi helyzetű, szegény vagy gazdag, ezt nem kerülheti ki senki sem, mert eljön az az idő, amikor mindez megtörténik, és erre nem csak egyszerűen készeknek kell lennünk, hanem addig is krisztusi motivációval hirdetnünk kell ezt az örömüzenetet, hogy megbékélt velünk az Isten Jézus Krisztusban, ránk vissza a békéltetés szolgálatát, és ebben a szolgálatban álhatatossággal kell tevékenykednünk, és kell véghez vinnünk azt, amit ő személy szerint is ránk bízott. Amen. Mennyei édesatyánk, hatalmas Istenünk, köszönjük néked, hogy te békességet szerzettél velünk. És köszönjük néked, hogy ezt mi nem csak az eszünkkel tudhatjuk, nem csak a tanulmányaink alapján, hanem a veled való élő kapcsolatból eredően. És köszönjük néked, hogy tulajdonképpen te voltál, és te vagy az, aki nem csak, hogy megtartasz bennünket a hitben, hanem te vagy az, aki a hitünket is tápláltad és táplálod, és újra hallóvá teszed a füleinket, hogy meghalljuk a te üzenetedet, hogy újra és újra visszataláljunk a te kegyelmedbe. Urunk, köszönjük néked ezt a szeretetet, és arra kérünk, hogy maradj velünk kegyelmeddel. Urunk, köszönjük néked azokat a vezetőinket, akik valóban általad felhatalmazott módon munkálják ennek az országnak, ennek a nemzetnek, és egész Európának a jövőjét. Légy áldott érettük. És arra kérünk, hogy valóban te adj olyan vezető embereket a nemzet számára, a jövendőt illetően is, akik alkalmasak arra, hogy rád figyeljenek, akikkel megtörtént az a fajta kegyelmi csoda, amely az ő szívüket és hajlandóságukat felét fordította. Urunk, könyörgünk hozzád, hogy adj lelki ébredést ebben az országban. Könyörgünk hozzád, hatalmas Istenünk, adj látó szemeket, halló füleket, adj készséget minden jónak a cselekvésére. Mennyei édesatyán, könyörgünk hozzád. Hallgass meg imáinkat. Jézus Krisztusunk érdemért, szeretteinket és közelben, távolban levőket te őrizd meg, és tartsd meg a te szeretetedben. Tanácsold azokat, akik tanástalanok, erősítsd azokat, akik elgyengültek a hitben. Hatalmas Istenünk, könyörgünk hozzád, hallgass meg imáinkat, Szent Fiat Krisztusunk érdemért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon békességet néked. Amen.